Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát remélem, hogy jól ültök, mert kényelmesen ültök, mert a mai alkalmon eljutunk a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Úgyhogy készüljetek! Nem tudom, ki az, aki emlékszik arra, hogy az elmúlt alkalommal miről beszéltem. Az volt a téma, hogy hogyan tudjuk Istent megismerni. És amikor erre készültem, akkor ugye ott az egyik pont, az még viszonylag az elején volt, akkor még kevesen aludtak, hát ha emlékeztek rá, hogy az egyik pont az az volt, hogy a teremtett világon keresztül tudod Istent megismerni. És ahogy készültem erre, akkor jött a gondolat, hogy fú, mennyi minden van még ebbe. Mennyi minden van még ebbe. És éppen ezért én most nektek a teremtés történetét szeretném elhozni. És ahogy készültem, egy csomó olyan pont volt, amit ki kellett húznom, mert hogy annyi minden van ebben a történetben, hogy kiadna két másik tanítást is, de igyekszem kordában tartani, majd figyelem én is a kijelzőt, hogy ne nagyon szaladjunk ki az időből. Tehát a teremtésről fogok ma beszélni, és bár ez egy nagyon egyszerű témának tűnik, azért azt látni fogjuk, hogy a keresztény hitünknek az alapjai nyugszanak ezen. Nagyon sok olyan pont van, amit igazából végig se gondolunk, hogy a teremtés miatt gondoljuk úgy, a teremtés miatt van úgy. És tulajdonképpen a Bibliának is ez adja a keretét. A Biblia teremtéssel kezdődik, és teremtéssel ér véget. És biztos, hogy nem véletlen, hogy ez így van. A teremtéssel kapcsolatban nincs teljes összhang egyébként a kereszténységen belül sem. Tehát van, abban mindenki egyetért, hogy a világot Isten teremtette. Ebben egyetértünk. A hogyanjában már nincsen teljes egyetértés. Ugye van, aki azt gondolja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette meg a világot, és ez 6 olyan nap, mint amilyen napokat mi most átélünk, 6x24 óra. Van, aki azt gondolja, hogy ez igazából 6 korszakra utal, és ezek a korszakok ezek adott esetben lehetnek hosszabbak is, mint egy nap volt. Illetve van, aki azt gondolja, hogy Isten belénk teremtette a fejlődést, és tulajdonképpen megteremtette egy alapot, belénk teremtette a fejlődésre való lehetőséget, és innen valahonnan egy kezdetből fejlődött ki aztán a világ olyanná, mint amilyen most lett. Tehát Isten teremtette azt is, de a világ tud fejlődni is. Én nem fogok állást foglalni, de lehet, hogy kisejtitek, hogy én melyikben hiszek majd. Most viszont arra szeretnék kérni mindenkit, hogy utazzunk vissza együtt időben a teremtéshez, és szeretném, hogyha együtt átélnénk újból a teremtésnek a 6 napját. Úgyhogy szeretnélek titeket kérni, hogy csukjátok be a szemeteket. Fogom mondani, hogy mikor lehet kinyitni, jó? Senki nem fog lemaradni semmiről. Kérlek, hogy csukjátok be a szemeteket, és hát utazzunk vissza időben a kezdetekhez. A Teremtés könyvének első fejezet, első részétől olvasom. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és így lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten. Legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és így lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten. Növesszen a föld növényeket, füvet, mely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és így lett reggel, a harmadik nap. Ezután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka. Elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és így lett reggel, negyedik nap. Azután pedig ezt mondta Isten. Pesdüljenek a vizek élő lények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élő lényeket, és a különfajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tengervizét, a madár is sokasodjék a földön. Így lett este, és így lett reggel, ötödik nap. Ezután ezt mondta Isten. Hozzon létre a föld különböző fajta élőlényeket, különböző fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, különféle fajta barmokat, meg a föld mindenfajta csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adom az egész földszínén minden makkozó növényt, minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És így lett este, és így lett reggel, hatodik nap. Így készült el a menny, és a föld, és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet megalkotott, és megpihent a hetedik napon az alkotó munkája után. Azután megáldotta, megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon a napon pihent meg Isten egész teremtő alkotó munkája után. Ez a menny és a föld teremtésének története. Amikor Isten először szólította Ádámot, biztos, hogy szünet nélkül mosolygott. Ahogyan a szülő gyönyörködik a gyermekében, úgy gyönyörködött az emberben. És majd most, amikor kinyitod a szemed, én arra kérlek, hogy ezzel a mosollyal ajándékozz meg a melletted ülőt. És miért is fontos? Miért is fontos, hogy a teremtésről beszéljünk? Egy dolog nagyon biztos, hogy nem a véletlen szüleménye vagy. Ézsaiás 44:24-ben ezt olvassuk. Azt mondja az örökkévaló, a megváltód, aki az anyamében formált. Én vagyok az örökkévaló, a mindenség teremtője, aki egymaga kiterjesztette az eget és kiformálta a földet. Izsaiás 43.1-ben pedig azt olvassuk, de most azt mondja az örökkévaló, aki teremtett téged, Jákob, aki téged alkotott, Izrael, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez a vers köti össze a teremtést, és azt a tudatosságot, amiből tudhatod, hogy te biztosan nem a véletlen műve vagy. És ezért van az, hogy a teremtésnek minden mozzanata a tervezettségről beszél, a rendről beszél, egy tudatos tervezésről beszél. Minden a maga idejében, a maga helyén teremtetett meg. Látjuk azt, hogy Isten elválasztja, kiformálja az elemeket, elválasztja egymástól, ahogy megteremti a növényeket, megteremti az állatokat, és a végén megteremti az embert, aki az alkotott világnak a gazdája. És a teremtés történetében 11-szer elhangzik az, hogy mindent a maga neme szerint teremtett. Valószínűleg ez nem lehet véletlen. Egy ilyen rövid ige szakaszban ez az ismétlés ez nem lehet véletlen. A teremtés történet ezzel számomra legalábbis kizárja szövegszerűen is az evolúció elméletét. Nem a sorsban, nem a véletlenben vagy a szerencsében hiszünk, hanem Isten gondos tervezésében, ahogyan megalkotott minket. És elhelyezett térben is, elhelyezett időben is, a teremtett világban, és nála ez a tervez már a teremtés előtt réges-régen megvolt. A második pont, szeretetre lettünk teremtve. A történet folytatódik, nem állít meg, ahol az előbb abba hagytam az olvasást. A történet folytatódik, és látjuk azt, hogy Isten nem hagyja magára az embert, hanem miután szeretettel megalkotta, akkor megad neki mindent, amire szükség van. Engedjétek meg, hogy felolvassam ezt a részt is. Mózes 1:2-4:24. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt föl a földről, és mindenütt átitatta a föld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten. Ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának a fáját is a kert közepén. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisóna neve, ez megkerülni Habila egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A másik folyónak Gihóna neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hidekel a neve, ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és gonosz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzá segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égmadarának és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalboldáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalboldát, asszonyát formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Idáig Isten igéje. Tehát ebből azt látjuk, hogy amikor megteremtette Isten az egész világot, ahol már eleve úgy teremtett mindent, hogy adva lett volna minden az életre, akkor Isten nem hagyta magára az embert, hanem ezen a teremtett világon belül is, a tökéletes világon belül is, ő csinált egy gyönyörű kertet. Saját kezével ezen a világon belül ő megformált egy kertet, És ha emlékeztek az Amalfi kertre, amiről Géza mutatta a képeket, mennyivel csodálatosabb lehetett az Éden kertje, amit Isten saját maga alkotott meg. Mikor most is milyen gyönyörű helyeket látunk, milyen gyönyörű az a természeti, amiben tudunk gyönyörködni, és amiben látjuk Istent, de gondoljátok el, amit ő megalkotott azért, hogy az embernek meglegyen ott mindene. Tulajdonképpen ott megvolt minden, ami az élethez, tulajdonképpen az örök élethez szükséges. Tehát megvolt a termőföld, megvolt a víz, de nézzétek meg, hogy megvan említve itt az arany, megvan említve az ónix, az illatos gyanta, tehát olyan dolgok, amik igazából luxus elemek, amik igazából nem ahhoz kell, hogy na jó, csak túléltek azért most már, van mindenetek, hanem külön megemlíti, hogy illatos gyanta van, ónix van, hogy arany van, hogy Isten gazdagságot adott, hogy gyönyörködjél, hogy luxusban élj. Ami szemed gyönyörködtet, és utána Isten pedig munkával és felelősséggel látta el az embert, hogy művelje és őrizze azt. Sőt, már rögtön az elején feladatot adott, hogy nevezze el az állatokat. Gondoljátok el, hogy mekkora munka. Mai napig tart az állatok és a növényeknek az elnevezése. Annak idején a kertészeti főiskolán én csak a növényekről kellett, hogy tanuljak rendszertant. Elég volt. És akkor még jönnek az állatok, meg a gombák. És Ádám elnevezte az állatokat, és a mai napig azokat úgy hívjuk, ahogy ő akkor azt elnevezte. És emellett társat adott neki, és mindenből pont olyat adott mellé, ami erre szükség van. A teremtésnek a rendje, és azt, hogy minden ilyen tervszerűen, minden ilyen rendezetten lett végrehajtva, az annak a jele, hogy Isten egy tökéletes környezetet akart nekünk létrehozni. Azzal viszont, hogy ott volt az élet fája is, Istennek az volt a szándéka, hogy örökké éljünk. Teljesen egyértelmű, hogy azért rakta oda az életnek a fáját, mert neki ez volt az eredeti terve, hogy legyen egy olyan környezet, ahol az ember örökké élhet. Ahol nem lesz betegség, ahol nem lesz szenvedés. Azzal pedig, hogy mellé rakta a jó és a gonosz tudásájának a fáját, azzal pedig láthatjuk, hogy már Isten a kezdetektől bízott az emberben. És felelősségteljes gondolkodásra teremtette az embert. És döntési lehetőséget adott az embernek. És Isten mindvégig megadja ezt a döntési lehetőséget, és a mai napig bízik bennünk, és a mai napig megadja a szabad akaratot, megadja neked a döntési lehetőséget. Ez volt az a pont, amiből láthatjuk, hogy igazából ez nem a bűneset következménye. Isten így teremtett meg minket. Ő azt akarta, hogy gondolkodjunk. Ő azt akarta, hogy vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. Ő azt akarta kimutatni, hogy odarakom neked az életfáját, hogy örökké, és odarakom mellé a másik fát, amiről ne egyél, mert tudta azt, hogy ő bízni fog bennünk, és tudta azt, hogy ő felelősségteljes gondolkodásra teremtett minket. A teremtés minden mozzanata erről a szeretetteljes gondoskodásról beszél. Minden egyes mozzanat erről beszél. A következő pont az, hogy munkára lettünk teremtve. Ugye úgy olvassuk, hogy az örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy művelje a kertet, és viselje annak gondját. Isten munkára alkotott minket, alkotásra, céllal teremtett meg. Nem azért, hogy neki dolgozzunk, nem az volt a célja, hogy na jó, akkor most már végre van valaki, aki műveli nekem a földet, hanem azért, hogy mi lássuk a munkánknak a gyümölcsét. Hanem azért, hogy legyen célja és értelme az életünknek. És ő később ezt a 10 parancsolatban is megerősítette, amikor azt mondta, hogy 6 napon át dolgozzál, és a 7. nap pihenjél. Tehát ez a teremtésből is már látszik, hogy Isten munkára teremtett minket, ezt ő később megerősíti, sőt, ugye Pálnál olvassuk, az egy bibliai mondás, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, azt ugye Pál írja le. Ez mindig is benne volt, és a teremtésből ered, hogy mi igenis munkára lettünk teremtve. Az már egy másik dolog, hogy fáradtságos a munka, az a bűneset következménye. Az, hogy mi szenvedünk a munkától, hogy elfáradunk, és a hátunk közepére kívánjuk néha, az a bűneset következménye. Istennek nem ez volt a terve, hogy sanyargasson minket, hogy szenvedjünk, hanem hogy legyen feladatunk, és hogy legyen örömünk az alkotásban. Amikor ránézünk egy munkára, akkor ez jó lett. Mint ahogy ő az előző 6 napon mindegyikre azt mondta, na ez jó, Ez jó, ez jól sikerült. Ez így jó. És utána később Jézus is utal erre, hogy az Atya is folyamatosan dolgozik. Ugye ezt Jézus megerősítette, hogy ahogyan ő aktív, azt elmondta, hogy az Atyám is mai napig dolgozik, és én is dolgozom. Tehát Isten is aktív maradt. Ez ugye kérdést ad arra a válaszra is, amikor azt halljuk, hogy Isten magára hagyta a világot. Hogy Isten ugye van egy ilyen nézet, hogy Isten megteremtette a világot, és aztán magára hagyta, hogy majd lesz valami. Ez erre utal, hogy Isten folyamatosan tevékenykedik. Az, hogy ő azt mondta, hogy a maga képmására teremtette az embert, és az embert munkára teremtette, és később megerősíti azt Jézus is, hogy az Atya folyamatosan munkálkodik, ez kizárja azt, hogy Isten magára hagyott minket. Hogy Isten nem dolgozik, hanem hátradől, és jó van, teremtés is megvolt, pipa, akkor mit csináljunk? Hanem mi munkára lettünk teremtve. Gézának egyébként egy nagyon jó tanítása van, júniusban tanított erről, hogyha valaki ebbe szeretne jobban belemélyedni, akkor a honlapon fönn van a június végi tanítása, Isten célja a munkával az életemben, az a címe. Ugyanebből az igéből, felolvasom még egyszer, az örökkévaló tehát az Éden kertjébe helyezte el Ádámot, hogy művelje a kertet, és viselje annak gondját, most ugye a hangsúly a második felén van, hogy viselje annak gondját, ez pedig azt mutatja nekünk, hogy mi igenis környezetvédelemre lettünk teremtve. Ez nagyon sokáig évszázadokon keresztül nem volt téma, mert az ember sokkal inkább összhangba tudott élni a természettel, és a civilizációnk fejlődésével ez egy egyre égetőbb téma lett, és egyre inkább sodródunk abba bele, hogy erről muszáj beszélnünk, mert eljutottunk addig a pontig, hogy erről beszélnünk kell. És erről sokáig azért nem beszéltek, mert nem volt aktuális, mert nem zsigerelte ki a természetet annyira az ember, mint amennyire most kizsigereli. De a teremtés történetéből szépen le tudjuk vezetni, hogy nekünk miért fontos gondoskodni. És nagyon érdekes, hogy ez nem csak az Ószövetségben, hanem az evangéliumokban is benne van ez a szemlélet, ez a környezetvédő szemlélet. Gondoljátok el, hogy egyrészt Jézus is szerette a természetet. Ugye ezt tudjuk, hogy ő is kijárt a természetbe, szerette a természetet, illetve testben közénk jött. Tehát fölvette azt a formát, fölvette azt a teremtett, természeti formát, amiben mi élünk. Illetve a Biblia azzal, hogy számtalan természeti példát és képet ad elénk, tulajdonképpen egyértelműen feltételezi, hogy mi értjük azokat. Tehát azzal, hogy rengeteg természeti példa van, és a Biblia sosem magyarázza meg, hanem teljesen logikus és egyértelmű, hogy mi ezt értjük, és azért értjük, mert ebben a világban lettünk teremtve, és azért értjük a természetet, mert hogy nekünk ezzel feladatunk van. És éppen ezért kell nekünk óvni a környezetet, ezért kell törekedni a fenntartható fejlődésre, ezért kell hangsúlyt fektetni a környezetvédelemre is. Lehet, hogy nem sokat beszélünk erről, vagy azt gondoljátok, hogy nem szószékre való téma, de a teremtés történetében benne van, vigyázzunk a földre. A következő, az ötödik pont, az, hogy pihenésre lettünk teremtve. 1 Mózes 2:3. Mivel ezen a napon Isten visszavonult a teremtés minden munkájától, ezért megáldotta a hetedik napot, és különválasztotta azt a maga számára. Tehát azt ugye az előbb már láttuk, hogy Isten célt, felelősséget adott, munkára, alkotásra teremtett minket. Viszont rögtön az első napon, amit az emberrel töltött, azt ugye Isten pihenéssel töltötte. Tehát nem azt mondta, hogy na gyerekek, készen van minden, akkor lehet művelni, akkor lehet dolgozni, van mindenetek, itt a kert, tessék, gyönyörű, van víz, van föld, munkára teremtettelek, akkor hajrá, aztán majd találkozunk. Hanem Isten azt mondta, hogy elkészítettem neked mindent, és azzal indul, képzelj, hogy amikor az ember első napja azzal indul, hogy a Teremtő Isten azt mondja neki, hogy hú, ez olyan jó volt, hogy töltsük együtt ezt a napot. Hogy majd dolgozol, majd elmondok mindent, majd megbeszélünk. De ezt az egy napot, én most ezen az egy napon pihenek, Isten nem azért pihent, mert elfáradt. Az előbb beszéltük, hogy mindig dolgozik, mindig tevékenykedik Isten. Nem azért pihent meg, mert neki ez sok volt, mert elfáradt. Isten azért pihent meg, hogy ezt az időt, ezt az emberrel tudja tölteni. És mit csinált Isten? 3 mozzanatot csinált. Az egyik az, hogy megpihent. A másik az, hogy megáldotta ezt a napot. A harmadik pedig azt, hogy megszentelte ezt a napot. Mi a különbség? Megszentelés az azt jelenti, hogy valamilyen célra elkülöníti ezt a napot. Tehát ő azt mondta az embernek, hogy innentől kezdve minden hetedik napon ezt az időt ezt töltsd velem. Mert neked szükséged van arra, hogy velem tölts időt. És a bűneset előtt így teremtette meg Isten, nem azért, mert ő tudta, hogy a bűneset után következményét fogjuk viselni a bűnnek, és el fogunk fáradni, és az ember ki fog nyúvadni a hat nap munka után, és végre jó lesz már pihenni. Hanem ő így teremtette meg, hogy figyú, legyen egy ritmusa az életednek, dolgozzál, tevékenykedjél, de a hetedik napon minden hetedik napot tölts velem. És így indult az Istennek, az Isten és az ember közötti kapcsolat. Úgy lettünk megteremtve, hogy szükségünk van a testi pihenésre, és szükségünk van a lelki feltöltődésre is, és az Istennel való megszentelt időre. Isten nem véletlenül szentelte meg ezt az időt. Ez egy óriási tanulság a teremtés történetnek, és a mai napig látjuk, és tudjuk azt, hogy nagyon sok kísérlet volt arra, hogy ne hétnapos munkahét legyen például, legyen tíznapos munkahét, vagy négynapos, vagy, és nem működik. És kudarcba fullad mindenhol, hogyha ezt a ritmust meg akarjuk bontani, egyszerűen nem működik. Van, ahol most négy napos a munkahét, négy napot kell dolgozni, de a hét akkor is hét napból áll, csak ebből a munkát kell négy nappal tölteni, és kapunk egy hosszabb hétvégét. De a hétnapos ciklust azt egyszerűen nem tudjuk megváltoztatni. Mert így lettünk megteremtve, Isten így alkotta meg a világot és minden sejtünket, hogy hétnapos ciklusban gondolkozunk, és ő azt mondta, hogy minden hetedik napon az az én szombatom. Ugye a sabbát, a pihenés, a nyugalom napja, ő azt mondta, hogy most nyugodj meg, és ezt az időt ezt töltsd velem. Pihenésre lettünk teremtve. A következő, a hatodik pont, férfinak és nőnek lettünk teremtve. És ez megint egy olyan téma, ami nagyon sokáig nem volt téma, nem volt kérdés, és nagyon sok olyan kultúrában az évszázadokon keresztül ez megjelent, ahol ezután a kérdéssé vált. És az az igazság, hogy tisztában vagyok vele, hogy ez politikailag korrekt vagy nem korrekt ilyet mondani. Én annyit mondok el, ami a Bibliában van, és ezt szeretném nektek felolvasni. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ennek két része van. Az egyik része az az, hogy az itt használt emberszó, ez ugye az első része, amikor még csukva volt a szemetek, ez akkor hangzott el is, ez az első része, az itt használt emberszó, az a héber nyelvben is egy ugyanolyan általános szó, mint a magyar nyelvben. Ugye nem minden nyelvben van így, vannak nyelvek, ahol az emberre nincsen szó, hanem vagy férfi, vagy nő. A magyarban ez egy általános értelmű szó, és az embert jelenti, héberben ugyanígy az embert jelenti. Na most, a szöveg az világossá teszi, hogy Isten nem csak a férfit teremtette a saját képére, hanem az embert teremtette a saját képére. Tehát nem az volt, hogy a férfit teremtette a saját képére, a nőt pedig a férfi képére. Nem így történt, hanem Isten mindkettőt a saját képére teremtette. És ez nagyon sok mindent a helyére tesz. Hogy itt nem véletlen, hogy ez így van leírva, hogy az embert teremtette Isten a saját képére. A másik része ennek pedig, hogy később a Biblia egésze is beszél erről, és egyértelműen beszél erről, hogy Istennek egyértelmű szándéka volt az, hogy a férfi-nő szövetségben váljanak egy testé. Tehát a házasság intézményét, amely a férfi és nő közti életre szóló szeretett kapcsolat, azt Isten alkotta az Édenkertben. Azt nem később tette helyre, hogy úgy gyerekek, ez így nem lesz ám jó, figyú, csináljuk már azt, hogy akkor férfi meg nő, és akkor Isten így teremtette meg, hogy a házasság intézményét alkotta meg, és azt mondta, hogy ti ketten lesztek egy testé, és már ott leírta, hogy elhagyja a férfi a nő az ő anyját. Nem volt értelmezhető abban a korban, meg itt hagyjon el Ádám meg Éva. Tehát, de már ő akkor leírta, hogy ez így lesz, hogy elhagyja, és ragaszkodnak ők ketten, és ők ketten lesznek egy testé. És figyeljetek meg egy nagyon érdekes dolgot, ami később a Prédikátor könyvében, példabeszédekben jelenik meg, a hármas kötélről. Biztos, hogy mindannyian voltunk már ilyen esküvői szertartáson, ahol elmondták ezt, hogy a hármas kötél nem szakad el. Azért nem szakad el, mert ahol az ember, a férfi, a nő és az Isten szövetségre lép, és Isten a harmadik kötél, az a hármas fonat, az soha nem fog elszakadni. És igazából Isten ezt teremtette meg az Éden kertjében, ahol Isten ott járkált közöttük. Annyira természetes volt nekik Isten jelenléte, hogy csak akkor döbbentek rá ennek a hiányára, amikor a bűneset miatt elkezdték szégyelni magukat, és elkezdtek elbújni. Mert zavarba jöttek Isten látványától, mert előtte teljesen természetes volt, és ők szabadon, minden kötöttség nélkül teljesen természetesen jártak egymás előtt is, és Isten előtt is. És Isten ezt a rendet úgy teremtette meg, hogy jót maradt velük. Tehát ott volt velük, és ugye ezt utána látjuk, a bűneset után, amikor így van leírva, hogy Isten járt kelt. Hogy Isten ott jött, ment, ahogyan szokott, és megkérdezte, hogy hol vagy. És akkor döbbentek rá, hogy mennyire természetes volt az, hogy mi Istennel együtt járunk, hogy ő itt van velünk az Édenkertben, hogy ennek az egész mindennek a teremtője, még ezen belül megalkotott nekünk egy kis kertet, ahol mi élhetünk, és ő itt van velünk, és tök természetes volt, és a bűneset ezt az egészet szétrombolta. És a bűneset után már nem volt ennyire természetes, hanem el kellett bújnunk. És szégyeljük egymás előtt is magunkat, szégyeljük Isten előtt is magunkat. Istennek soha nem volt ez a szándéka. Neki mindig az volt a szándéka, hogy vele természetes közegben legyünk, természetes közelségben legyünk. A következő pont az, hogy életre lettünk teremtve. 1 Mózes 2.7. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lényé. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy egyedül Isten tud életet adni. Egyedül ő tud teremteni. És senkinek nincsen sem joga, sem hatalma, hogy ezt kivegye Isten kezéből. Isten a világunkat egy élettel teli világnak teremtette. Tehát nyüzsgött az élettől. És remélem, amikor elképzeltétek azt, ami megteremtette azt az életet, akkor előttetek van egy olyan dzsungel, ami nyüzsög az élettől. És biztos láttatok már ilyet saját magatok is, vagy legalább a neten, amikor a betonból, a kövek közül kinő a fa, kinő a növény. Mert az életnek minden szikrája, minden porcikája, a növények, az állatok úgy lettek megteremtve, hogy élni akarnak. Hogy minden élni akar. Ahol nem tud élni is, ő élni akar. Minden így lett megteremtve. És hogyha valaki az élet ellen szól, vagy az élet ellen tesz, akkor biztos, hogy nem áll isteni vezetés alatt. Istennek soha semmilyen szándéka nincsen, hogy ő az élet ellen tegyen is bármit. Isten, ő maga az élet. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt az életet, ezt tekintsd egy kincsnek. Ezt tekintsd egy olyan ajándéknak, amiből egyet kapsz. A Biblia sehol nem beszél reinkarnációról, sehol nem beszél arról, hogy ha elrontod, semmi baj, jön a következő élet. Semmi gond. Nem úgy van, mint ahogy a macskákról gondoljuk, hogy 9 életük van. Egy életünk van. És ezt az egy életet Isten adta, és ez egy szent dolog, ez egy ajándék. És amíg élsz, a mai napon, ezt tudjuk, ennyit tudunk, hogy a mai napon élünk, hogy most itt vagyunk, a holnapi nap nem a miénk. Most élsz, most van életed, most tudsz döntést hozni. Most, a mai napon. És ezt az életet Isten adta, és mindig, minden körülmények között válaszd az életet. Mert a teremtésből látjuk, hogy így lettünk élővé, hogy ez Istentől van. A 8. pont, hogy Isten imádatára lettünk teremtve. És itt tudnám úgy hangsúlyozni, hogy Isten imádatára lettünk teremtve, és úgy is, hogy Isten imádatára lettünk teremtve. Mindkettő nagyon fontos. Ugye ott van, hogy ne imádd a napot, a holdat, vagy a természeti jelenségeket. És lehet, hogy ma már nem nagyon aktuális, és nagyon kevesen imádják mondjuk Rét, vagy Hóruszt, vagy Mitrászt, vagy Apollót, vagy Szúriát, vagy Sipetoteket. Ezek mind napistenek. De ma is sokan várják a megoldást a csillagok állásától. Ma is sokan borulnak le emberi alkotások előtt. Ma is sokan adják át az életüket idegen isteneknek. És Isten egyértelműen tiltja a szobrok készítését imádat céljából. És ezeket a bálványokat, ezeket nem feltétlen kell fából vagy kőből készíteni, hanem ugyanilyen könnyen lehetnek bálványok, azok a megfoghatatlan dolgok is, amelyek a hatalom például, a hírnév, a pénz, népszerűség. Én azt látom, hogy manapság sokkal nagyobb kísértés ezekkel a bálványokkal megküzdeni, mint azzal, hogy imádjuk-e sipetoteket, vagy ne. Van, amikor ez volt a fő kérdés, és erre látunk a Bibliában, mindjárt eljutunk oda. Manapság nem egy olyan világban élünk, hogy lehet, hogy valakinek a pénz a bálványa, valakinek a hírnév a bálványa. És tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit, ami fontosabb neked Istennél, az már a bálványod. Zsoltárok 96:4-5-ben így olvasunk. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Látjátok, megint mire hivatkozik Isten? Az, hogy ő az alkotó. Az alkotás maga, hogy ő teremtett minket. Ezt teszi őt arra alkalmassá, hogy őt imádjuk. Itt a Zsoltárokban ezt írja, hogy én vagyok az egyetlen, nincs senki más, én alkottalak meg, ne imádj senki mást, én vagyok az Isten, azért, mert én vagyok az alkotód. Izsaiás idejében a zsidó nép az babiloni fogságban volt, és ezt olvashatjuk, mindjárt elolvasom ezt nektek, csak hogy értsétek a kontextust, hogy akkor babiloni fogságban voltak, és akkor ők más isteneket imádtak, más istenek előtt borultak le, és ezeknek az akkori kultúrában ugye állítottak bálványokat, tehát szobrokat, amiket hoztak, vittek, leborultak előtte, és ebben a korban, ebben a kontextusban íródott ez a szöveg. Sajnos a zsidó nép közül is sokan belesétáltak ebbe, és leborultak más istenek előtt. És Isten nem véletlen, hogy eljutott arra a haragra, amikor ezt írja. Izsaiás 46:3-10. Ezt mondja az örökkévaló. Figyelj rám, Jákob népe, hallgass rám, Izrael maradéka, akiket születésétől fogva hordozlak. Anyátok méhétől visellek. Én vittelek, amikor születtél, és hordoztalak, mikor megőszülsz. Én teremtettelek, és visellek, hordozlak, és megmentelek. Kihez hasonlítasz engem? Kivel akartok egyenlővé tenni? Kivel mértek össze? Kit akartok mellém rendelni? Talán a bálványokat? Hiszen aki ilyet akar készíteni, ötvös mestertől rendeli meg, kiszámolja az aranyat, leméri az ezüstöt a mérlegen, és a mester Istent készít neki, bálványt, amely előtt leborulva imádkozik. A bálványt vállukon hordozzák a tisztelői, majd leteszik, és az ott is marad. Még mozdulni is képtelen. Ha segítségért hiáltasz hozzá, nem válaszol, nem segít, szorult helyzetedből nem fog megszabadítani. Gondoljátok csak végig ezeket, és szégyenkezzetek. Emlékezzetek, ti hűtlenek. Nincs senki hozzám hasonló, aki már a kezdetben kijelenti a véget. Ősidőktől fogva megmutatja azt, ami még meg sem történik. Terveim nem val kudarcot soha, és amit akarok, azt véghez is viszem. Figyelitek, mit mondott itt Isten? Hogy én teremtettelek, és én hordozlak, és én foglak megmenteni. Senki más. Mehetsz bárhova. Leborulhatsz más, és most a mai kontextusban üldözhetsz te bárki mást. Remélhetette a szabadításodat bármi mástól, ami manapság kísértés. A pénz kísértés, persze. Ha gazdag leszek, megoldódnak a problémáim, csak pénzem legyen, és akkor minden lesz. A népszerűség kísértés, persze. Mert rengetegen szenvedünk abban, hogy megnyomorít minket a világ, és azok a defektes nézetek, amiknek meg kéne felelnünk, de nem akarunk neki megfelelni, mert tudjuk azt, hogy mi hogy állunk Istennel. Tudjuk azt, hogy ő teremtett minket, és én úgy tudok elé állni, hogy nekem Istennek kell megfelelni. Nem a lájkoknak, nem a feliratkozóknak, Istennek kell megfelelnem. Ezeket a bálványokat kell végig gondolnunk, és nem ezek előtt leborulni és átadni az életünket, hanem annak az Istennek, aki teremtett és visz minket, és meg fog szabadítani. És ha visszamegyünk, én szeretnék nektek egy nagyon érdekes felfedezést most megosztani. Volt egy ilyen mondat, hogy nincs senki hozzám hasonló, aki már a kezdetben kijelenti a véget, és ősidőktől fogva megmutatja, amik még meg sem történtek. És ha már a teremtés történetét olvassuk, én most megkérném imit, hogy rakja ide ki nekünk a teremtés történetét, az első 6 szót, ahogyan az eredetileg le van írva. A felső sort nézzétek, ugye az eredeti héber nyelven van, fordítva kell olvasni, és ez úgy hangzik, hogy Bereshit bara Elohim et Hashamayim Yait Háres. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És képzeljétek el, hogy ebben bele van kódolva a kezdet és a vég, a teremtés első 6 szavában. János 1:1. Hogyan indul János evangéliuma? Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Istennél volt az ige. Ő a kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi nem lett, ami létrejött. Ergo már itt olvashatjuk azt, hogy az isteni szent háromság már a teremtés előtt jelen volt a teremtés folyamatában. Amikor először ez szövegben le van írva, akkor az, hogy Isten többes számban mondja, hogy alkossunk embert, de Isten lelkéről már olvastunk előtte, hogy Isten lelke már ott volt, és ezt senki ne így képzelje el, hogy akkor Isten megteremtette a földet, addig a lélek ott jött, ment, hogy majd lesz egyszer feladatom, bárcsak már pünkös lenne, csináljunk már valamit. Jézus is ott toporgott, hogy most már mennék, már valami, mikor lesz már dolgom. Hanem ők, az isteni teljesség, az isteni szent háromság az elejétől kezdve a végig ott volt a teremtés folyamatában, és végig ott lesz velünk egészen a végéig. És mit olvasunk Jézusról? Jelenések 21. Itt érkeztünk meg a jelenések könyvéhez, lassan nyugi, végére érünk. Jelenések 21. És itt azt olvassuk, hogy és láttam új eget, új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. A trónuson lévő ezt mondta, ímé újjá teremtek mindent. Így szólt. Írd meg ezeket az igéket, mert megbízhatóak és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega. A kezdet és a vég. És akkor menjünk vissza egy kicsit. Ímé a következőt kirakod. Az alfa és az omega az igazából egy sokkal korábbi kifejezés már, tehát ez egy ószövetségi kifejezés, és ugye ez a görög ABC-nek az első és az utolsó betűje, de ez régen úgy nézett ki, hogy Aleph és Tav. A jegyzeteteknek a sarkában ott van az Aleph és a Tav, az alfa és az omega. A héber ABC-nek az első betűje és az utolsó betűje. A zsidó kultúrában a mai napig van egy ilyen mondás, hogy Isten Aleftól Tavig áld, és Vavtól Mémig átkoz. Remélem, hogy folytatjátok a teremtés történetének az olvasását, és az a rész, amikor Isten megáldja az embert, az Aleffel kezdődik, és Távval ér véget. Az eredeti szövegben. Amikor a bűneset következményeként az átkot elmondja, az Vavval kezdődik, és Mémmel ér véget. Tehát ez a mai ABC-re nézve úgy néz ki, hogy Isten A-tól Z-ig áld, de mondjuk K-tól O-ig átkoz. Mert a Vav és a Mém az két közeli betű az ABC-ben. Az Aleph táv az pedig Isten teljességére utal. És akkoriban ez egy tudott dolog volt. Az alfa és az omega, az Aleph és Tav. És hogyha a következőt megnézzük, akkor nézzétek meg, hogy ez hogy néz ki. Ez úgy néz ki, hogy a szöveg elején, a Beresit a kezdetben, nézzétek meg, hogy ott van az Aleph és a Tav. Az első napon ott van Jézus, az Aleph Tav, az alfa és az omega. És eltelik 4000 év, 4 nap. Ugye ez nem egy profécia, de máshol a proféciák kapcsán olvassuk, hogy egy nap az 1000 év. És egyébként Istennél meg az idő totál nem számít. Eltelik 4000 év, és mi jelenik meg a szövegben? Az Aleph és a Tav. Ott van Jézus, aki eljött közénk 4000 év múlva. És eltelik 2000 év, és mi jelenik meg? Az Aleph és a Tav. És megint megjelenik Jézus, és visszajön. És mi jön utána, amikor ő visszajön? Akkor jön a millennium, ugye? Egy 1000 éves pihenőidőszak, amit mi nem itt fogunk tölteni. Az a 7. nap, az a szombat. És hogyha mi ezt lefordítjuk 1000 évekre, mint ahogy a Biblia arról beszél egyébként, hogy a föld kora az 6000 éves, és remélem nincsenek itt geológusok, paleontológusok, mert ez egy nagyon általános vita téma. A Biblia arról beszél, hogy a Föld 6000 éves, akkor ebben benne van, a Biblia első 6 szavában benne van, hogy most mi az utolsó időben élünk. Nem durva? Amikor ez nagyon durva. És Isten Izsaiásnál írta azt, hogy nincs senki hozzám hasonló, aki a kezdetben kijelenti a véget. Hát ilyen Istenünk van. aki úgy alkotta meg a Földet, hogy a kezdetben, a Biblia elején, ő ebben a 6 szóban elmondta, hogy egyébként az Alpha Tav, az Alfa és az Omega Jézus itt volt a teremtésnél, visszajön közénk, eljön közénk, és utána visszajön közénk. Nagyon durva. És az egésznek a lényege, hogy mi új földre lettünk teremtve. Hogy amikor ezt a földet nézed, akkor mindig jusson az eszedben. Ez a szöveg, amit az előbb olvastam, a Jelenések könyvéből, kifutottam az időből, nem olvasom föl. Új eget és új földet fog teremteni Isten. Ez a lényeg. Hogy igazából mi erre az új földre lettünk teremtve, mert Istennek a szándéka az volt, amikor megteremtette az Éden kertjét, hogy minden olyan tökéletes legyen, ahogy ott volt. És aztán jött a bűneset, Jézusnak el kellett jönnie, hogy ő megváltson minket ennek a következményeitől. Ő el fog jönni, hogy helyreállítsa azt, amit mi elrontottunk, és az egész világot újra fogja teremteni. És a teremtés története arról is beszél, amit sok keresztény tévesen gondol, hogy mi majd a mennyben fogunk élni. Nem. Olvassátok el jobban, hogy mi nem a mennyben fogunk élni, nem a mennybe kerülünk. Mi az új földön fogunk élni. Isten egy új földet fog teremteni. Elpusztítja ezt a mostanit, ez teljesen el fog pusztulni, ez tűzzel elpusztítja, és ő újra teremt egy új földet. És oda fogunk visszajönni. A mennyei szombat után, az 1000 év után, amit Istennel a mennyben töltünk. Isten, visszajövünk, és visszakapjuk ezt az új földet. Tulajdonképpen mindennek ez az értelme. És én azt szeretném most, hogy ez legyen, amit hazavisztek ebből. Hogy mi teremtve vagyunk, egy tudatos alkotásnak vagy a folyam, vagy az eredménye, nem a véletlennek a szüleménye vagy. És minden, ami van, az érted teremtetett. A zsidó rabbinak volt egy ilyen mondása, és nekem ez nagyon tetszik, hogy mindenre megoldás az, hogy az egyik zsebedben legyen egy cetli, amire az van írva, hogy minden értem teremtetett. A másik zsebedben legyen egy cetli, amire az van írva, hogy por és hamu vagyok. És amikor nagyon rosszul mennek a dolgok, akkor jusson az eszedbe, hogy minden értem teremtetett. Amikor kimentek, mindenki kap egy ilyen cetlit. Ez legyen ott a zsebedben. Ez van az egyik oldalán, hogy minden értem teremtetett. Hogy amikor azt gondolod, hogy nincs értelme az egésznek, vagy amikor azt gondolod, hogy rossz csillag alatt születtél, amikor azt gondolod, hogy bárcsak ne ide, ne most, és bárcsak ne így lenne, akkor tudd azt, hogy Isten tudatos teremtése, tudatos alkotása vagy. Tudd azt, hogy ő így akart téged. Ide és most. Ilyennek, amilyen vagy. Pontosan ilyennek. És az egész világ érted teremtetett. Azért, hogy ott lehessünk mindannyian az új földön. Amikor meg nagyon elszállsz magadtól, akkor az önteltség ellen, amikor a saját erődbe bízol, a pénzedbe, vagy bármiben bízol, akkor mindig jusson az eszedben. Ez van a másik oldalán, hogy por és hamu vagyok. Mert ez is a teremtésből jön. Ezt is a teremtésre lehet visszavezetni, miért vagyunk por és hamu. Hogy amikor azt gondolod, hogy túl magasan vagy, és innen már nagyot fogsz esni, mindig jusson eszedbe, hogy por és hamu vagy. És minden érted teremtetett. Ahogy kimentek, kérlek, hogy vegyetek majd az üdvitthonosoktól egy-egy ilyen kártyát, és az legyen nálatok, mert ez válasz mindenre. Valamelyik oldala biztos, hogy válasz lesz mindenre. És én most arra kérnélek titeket, hogy ezzel a szívünkben menjünk most Isten elé. Mondjunk egy közös imát. És én arra kérlek, hogy a végén, amikor ezt az imát elmondtad, akkor egy olyan alázatos szívvel tudjunk Isten elé jönni, hogy Istenem, mi mindent neked adunk, mert minden tőled van. Kérlek, hogy mondjátok ezt utána. Teremtő Istenem, itt állok előtted, hálás szívvel. Köszönöm neked azt, hogy te megalkottál engem, és életem minden pillanatára gondod van. Köszönöm, hogy nem a véletlen műve vagyok, és hozzád minden problémámmal fordulhatok. Köszönöm, hogy elküldted értem Jézust, aki meghalt értem, és föltámadt a halálból. Drága Jézus, átadom neked az életemet. Itt vagyok előtted, teljes mindenemmel, érted, szeretnék élni. Köszönöm az életemet, köszönöm mindent, ami tőled van. És a mai napon szeretném mindezt átadni neked. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.